26. fejezet. Ezen a napon Dies Luné volt hét első napja, s most kellett visszatérni a Nobilissima hajójának, tán századszor simogatta már meg Quintipor a platán derekát. S csak most jött rá, hogy ez már nem az a fa, amelyhez a Nobilissima teste hozzátapadt. A platán azóta levetette azt a ruháját. Hogy is tehette? A lehámlott kéreglemezek ott hevertek a fa tövében. Lehajolt és keresgette, melyek pattanhattak le arról az oldalról, amelyeket a Nobilissima ölelt át. Hetérák viháncoltak el mellette, s az egyik megcsiklandozta a nyakát pávatoll legyezővel. Fölugrott, megszégyelte magát. Eddig észre se vette, hogy a fasor megtelt sétálókkal, akik a napnyugtát élvezték, a hűs tengeri szellőt, és örültek az életnek. Olyan helyet keresett, ahol nincs akkora nyüzsgés. Talált egy kis elhagyott liketet, amelyben leomlott oltár felett búsult Ízisznek, mint a hajósok patronájának elfeketedett, formátlan faszobra. Leült az oltár széthullott köveire, és hallgatta feje fölött a gerlicék burrogását. S csak hamar más hangok is hallatszottak, amelyek azt mutatták, hogy Ízisznél hatalmasabb istennőt tisztelnek itt. Suttogás, csókok nesze, bortól és szerelemtől a részek szavak. Égő arccal hallgatódzott. Egy éles sikítást röfögésszerű hang követett. Nimfa és faun csörtetett ki a fűszerszagú bokrok közül. Dülöngélő matróz kergetett egy olyan fajta lányt, akinek tiltva volt stólát viselni. Quintipor fölugrott és megindult a Septa stádiumnak nevezett móló felé, amely a várost összekötötte a Fáros szigettel. A világító torony csúcsán a tükörszerkezetben kigyúlt a piros jelzőlámpa. A keleti kikötő felé vette útját, mert a Nobilissima hajójának oda kellett befutni. Átvágtatott az árucsarnokok oszlop során, amelyekre már fölrakták a lakatokat a kereskedők rabszolgái. Éjjeli őrök vették át a felügyeletet a szűk cellák felett, amelyekben garmadákban hevertek a perzsaöböl gyöngyei, India drágakövei és Bisszus göngyölegei. Szérika sejmei és az aranypor, elefántcsont és gyöngyház a trogloditák országából. A lezárt ajtókon keresztül is elárulta az erős illat, hogy hol árulják Boldog Arábia szagos gyökereit és szárított bogyóit. Az oszlopsor végében görbelábú kisember bóbiskolt egy kőpadon, előre bugdosva felső testével. Quintipor lépéseire fölneszelt és elkiáltotta magát. Itt a jóságos Ptah isten, aki már fél aszért csodát tesz. Valódi nílusi gyökérből faragott Anubis, aki meggyógyítja az izzadást, a hascsikarást és megszaporítja a tyúkok tojását. Tartós úreus kígyók és könnyen összeragasztható szkarabeusok. Tessék, tessék! Quintipornak ismerős volt a hang, és ahogy közelebb lépett a nyakba vetett deszkalap is, alatta a horpat mellel, fölötte a kancsal szemmel. Antiohiából mutatott rá kisemberre, aki egyszerre talpraugrott az üzlet reményében. Hogy is hívnak téged? Az istenkereskedő bizalmasan bólintott. Benóni vagyok, szolgálatodra. Aztán körülnézett, és odasúgott a magiszternek. Azért most is van keresztem. Régi vevőn vagy, neked olcsón megszámítom. Vagy talán azt az istennőt ajándékozod meg vele, aki méltó lett volna rá, hogy Salamon király 1001. felesége legyen? Kiről beszélsz? Bámult rá Quintipor. Arról az istennőről, akinek a karjába szalasztottad a tűt Antiohiában. Olyan fehér volt a karja, mint Bacéba lába, amitől 40 000 filiszteus vakult meg egyszerre. Nem akarsz emlékezni, uram? Nem a te istennőd már? Akkor bocsáss meg, és vigasztalódj. Nem volt olyan fehér a karja, hogy fehérebbet ne találhatnál. De igazán azt hittem, te utánad keresgélt a szemeivel, mikor az előbb itt elszaladt. Vén asszonya alig bírt utána döcögni. Quintipor majd szörnyet halt, hogy elszalajtotta Nobilissimát, miután az egész délutánt elácsorogta érte. Csorgott róla a verejték, mire hazaért a palotába. Már messziről látta, hogy a lány 8 nap óta sötét ablaka világos. Nem csak világos volt, hanem függönytelen is. A hattyú alakra nyírt puszpánk bokrok közül, amelyek mellett lihegve megállt, belátott rajta. Először elkapta a fejét, a nobilissima öltözködött. De nem sokáig bírta ki, hogy ellenálljon szemeinek, amelyek prédát követeltek. A lány már eltávolodott az ablakból, csak a feje látszott, s tükre sugárverésének játéka a mennyezeten. Egyszer úgy fordította a tükröt, hogy a sugárnyaláb éppen Quintipor szemébe talált. Ilyetten ugrott félre, és legugolt az egyik puszpánk hattyú mögé. Mire fölmert egyenesedni a nobilissimán, már díszruha volt, amelyen Trulla hátul igazított valamit. Aztán elől a nyakán motozott, s Quintipor látta, hogy az úrnő kezére csap a dajkának. Nem haragból tehette, mert mindketten nevettek rá. A szoba hirtelen elsötétedett. Hová mehetett ilyenkor a nobilissima díszbe öltözve, csak a császárhoz? Quintipor besompolygott a hosszú folyosóra, amely a szóma keleti felét, az asszonyok palotáját összekötött a nyugatival, a császáréval. A virágillat, mint a lány maga után hagyott, bizonyította, hogy csak ugyan a császárt kereste fel. Nem mert olyan közel kerülni, hogy az ajtón álló megláthassa, csak messziről leskelődött. Beletelt egy óra, míg kinyílt az ajtó, s a kamarás térdre hullott. A császár hangja hallatszott, bizonyosan kikísérte a nobilissimát. A fiú elfutott, s megint lesbe állt az ablak alatt. De hiába várt, a szoba nem világosodott meg. Pedig már későre járhatott. Ruhája szívére szorított kezével érezte, mind átnedvesedett a mellén. Azt hitte, csak a harmadtá lecsapódott tengeri párától, s nem vette észre, hogy szeméből már rég csorog a csalódás és a keserűség könnye. Gránátvirág. A háta mögül jött a hang, halk és remegő. Összerezzenve fordult meg, széttárta a karjait, de mindjárt le is kapta őket. Szerencsére úgy hitte, a nobilissima nem vehette észre azt a bűnös mozdulatot, hiszen ő se látott a lányból semmit. Mit csináltál, gránátvirág? Vártalak, nobilissima. Mióta? 8 nap óta. A lány gügyögően kacagott, s a fiú karja után nyúlt. Igaz, gránátvirág. Igazán igaz. Mindig vártál azóta. Nézd, milyen hideg a kezem, melegítsd. Mi ez a kezedben? Füge, felelte Quintipor szégyellősen, s igyekezett kimagyarázni a gyerekességét. Soha se láttam még ilyen nagy fügét, azért tettem el neked délben. Ezzel akartalak megkínálni, amikor partra lépsz. A nobilissima azt a sikoltást hallatta, amiben a visszafojthatatlan öröm szokott nála feltörni. Nézd, én is fügével kereslek. Hoztam neked Ciprusból. A tied milyen édes. Kóstol csak az enyémet, ízlik? Sietett igennel válaszolni, pedig keserűnek érezte a ciprusi fügét. Hirtelen megképzett előtte az a levél, amit a császári iroda pecsétőrzőjének a kezében látott akkoriban, mikor a lány útra készült. Maxenciusnak volt címezve Ciprusba. Szótlanul lépdeltek egymás mellett, a fügét majszolgatva. Elérték a palotakert kapuját, az őrálló Hastatus tisztelegve emelte föl lándzsáját. Fordulsz velem egyet? Ha nem félsz a hűvös estétől, nobilissima. Most látta csak a fali lámpa fényében, hogy a lányon könnyű, puha háziruha van, amit még soha se látott rajta. Ne félts engem! Trulla a maga meleg pólyájába csavargatott. Ott vacsoráztam a vénségnél, lángos csüttettem vele annak a jóújságnak örömére, amit a császártól hallottam. Jaj, magiszter, mondtam már, hogy egyszer neked is enned kell a Trulla lángosából. Az őr utat engedett nekik, a kikötő sor felé fordultak. Gránátvirág, súgta a lány, ahogy beértek a fasorba. Nem is kérdezett tőlem, mi az a jó újság. Az én számomra már nincs jó újság, mondta a fiú csöndesen. A lány közelebb simult hozzá. Mi baja a kisfiúnak, kérdezte enyelegve. Elküld a császár. Hová küld, gránátvirág? Messzire, Bájéba. Ezután a domina rabszolgája leszek. Alig bírta visszafojtani a sírását. A lány elnevette magát. Jaj, mi lesz akkor Alexandriával, ha te is elhagyod? Tudod, hogy nekem is el kell mennem? Messzire, hosszú útra, nehéz dologra. Nem lehet olyan nehéz, Nobilissima, ha ilyen örömmel beszélsz róla. Nem értesz te ahhoz, gránátvirág, rántotta fel a vállát megsértődve a lány. Egy fiatal párducot kell megtanítanom dorombolni. Nem érted? Egy gőgös fiatal isten lesz a tanítványom, akit arra kell ránevelnem, hogy tudjon halandó módjára jönni-menni az emberek között. Jaj, most meg már a te kezed milyen hideg, ad ide. Majd most már én melegítelek. Odahúzta a fiú kezét a mellére, s rászorította mind a két forró tenyerével. Megmondom, ki lesz a tanítványom, ha megkérdezel. Quintipor alig tudott dadogni. Én nem kérdezhetek tőled semmit, Nobi. A lány befogta a száját. Nem úgy. Titanilla. Na, mondja szépen. Titanilla. Nem tudom úgy mondani, Nobilissima. Jó. Akkor felej arra, amit kérdezek. Érted, Quintipor? Igen, Nobi. Szoktál rám gondolni, Quintipor? Szoktam. Szoktál velem beszélgetni magadban, Quintipor? Szoktam. Akkor is Nobilissimának mondasz, Quintipor? A magiszter följajdult. Úrnőm, ne kínozz. Tudom én, hogy nekem nem szabad másra gondolnom, csak a Nobilissimára. Kleopátra asszony fehérbőrű platánja alatt álltak. A lány belekapott a fiú két vállába. Neked mindent szabad, gránátvirág. Majd én megtanítalak rá, hogy neked minden szabad. Hiszen te leszel a tanítványom, te. Én is Bájébe megyek, veled megyek, viszlek. Te Isten, te drága, szép, fiatal Isten, te. Letérdelt a földre, és átölelte a fiú lábait. Az lehajolt hozzá, és ilyet öleléssel fogta át. De Nobilissima, nem, addig nem kelek fel, amíg úgy nem mondod, ahogy én akarom. Titt, tovább ne. Csak titt legyek neked. Kis titt. Hívj úgy, ahogy senki más nem hív. Kis titt. Felrántotta olyan erővel, hogy neki tántorodott a fának. Sokáig magán tartotta vaskapocs öleléssel a reszkető testet, és égette a szájával a lány összeszorított keskeny száját. A bokrok között zörgés hallatszott. Talán alvó madarak tollászkodtak, vagy száraz levél csörgött le a fáról. Hirtelen szétváltak és riadtan nézték egymást. Fárosz forgó lámpájának kék fényében mind a kettő halálsápatnak látta a másikat. A lány előbb tért magához, tapsolva mutatott a bokorra. Nézd, lámpűriszek! 1, 2, 3, 5! Soha se láttam még ennyi világító bogarat. Quintipor a földre mutatott. De ide néz, a földön, mint a hangyát. Hol? Én nem látom őket. Itt, a lábamnál, a te lábadnál, a füvön, mindenütt, nem. Füvön már nincsenek. Érdekes, az előbb még nyüzsögtek, hát hová bújtak? Tip nevetett. Én a lábadnál se látom őket, már a bokron se, sehol se. Te még látsz, lámpűriszt? Hogyne, itt vannak né. Lehajolt, fölvett egy marék földet, oda tartotta a lány elé. Mintha még pislogna benne egy-kettő, mondta habozva. A lány boldogan kacagott. Gránátvirág, a te szemed tovább káprázik, mint az enyém. Nem láttunk, mint egy lámpűrist se. Belekarolt a magiszterbe, s vállára hajtotta a fejét. Mit tettél, rossz fiú? Megrontottad a szemem világát. Quintipor az első csók bűntudatával, de őszinte töredelem ijegységével kérdezte, haragszol, kis titt. A lánya szokott bűnbocsátással felelt, amelyben benne van az új bűnre való felhatalmazás is. Csacsi vagy, gránátvirág.